Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, és jó estét kívánok Fekete Győr Andrásnak, a Momentum elnökének is. Örülök, hogy kapcsolatban vagyunk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szeretettel
köszönöm. Milyen párt ma a Momentum? Mozgalom vagy párt?
Mozgalom egy átmenetben lévő párt. Egy olyan párt, ami úgy indult, mint ami 89 körül született első szabad magyar nemzedék pártja. És aztán eltelt néhány év, és a közösségünket erősítették, és erősítik a mai napig olyan emberek, akik az elmúlt 30 évben komoly tapasztalatot tudtak szerezni. Nyilván mi magunk is ráébredtünk arra, hogy egymagában a magyar fiatal nemzedék nem lesz képes arra, hogy rendszert, kormányt, illetve korszakot váltson, de nagyon fontos, hogy a változás zászlóvivőinek kell lennie. Úgyhogy ma a Momentum egy átmenetben lévő párt, ami készül a 2022-es kormányváltásra az ellenzék egyik legjelentősebb tagjaként.
Mi volt az a tapasztalat, ami arra vezette önöket, hogy nem megy azoknak a régi politikusoknak a tapasztalata nélkül, akiknek a tulajdonképpeni tagadásával, meg a politikáik tagadásával léptek be 15-ben a magyar politikába?
Szerintem a fontos felismerés és tanulság számomra személyesen is az volt, hogy amikor egy politikai párt zászlót bont, és a fiatalok belépnek a politika színpadára, amit mindenki nagyon üdvösnek tartott, akkor azt nem engedheti meg magának ez a közösség, hogy azt mondja a 30-nál idősebb generációknak, hogy rátok már nincs szükség az országnak, rátok már nincs szükség a politikának. Tehát ez egész egyszerűen hülyeség és felelőtlenség. Az egy más kérdés, hogy az én nemzedékem az elmúlt 30 évet, azt úgy érte meg, hogy ez egy 30 éves polgárháború volt Magyarországon. Mi úgy éltük meg, hogy a szabadságba születtünk, de nem a szabadság vált életünk meghatározó élményévé, sokkal inkább annak szisztematikus lerombolása. Úgy éltük meg, hogy bár az Európai Unióba születtünk, de mégsem az Európához tartozás vált életünk meghatározó élményévé, hanem Moszkvához, Isztambulhoz, vagy éppen Pekinghez húzása Magyarországnak. És ezen szeretnénk mi változtatni. De az nem jelenti azt, hogy ne lett volna rengeteg tisztességes, felkészült szakember, gondolkodó, tudós állampolgár Magyarországon. Volt nagyon sok, voltak fontos sikerek és eredmények, gondolok itt az EU csatlakozásra, vagy a NATO-hoz való csatlakozásra, és az ő szakértelmükre nekünk momentumosoknak szükségünk van. Az más kérdés, hogy a politikai kultúráját a következő 30 évnek kik határozzák meg. Nekünk az az állításunk, hogy ezt egy új, fiatal politikai generációnak kell megtennie.
Úgy gondolják, hogy a tapasztalattal együtt a politikus, meg az a politikai személyiség, amit korábban vitt, nem jön át? Például Körömi Attila, aki korábban fideszes, majd jobbikos, és most fontos momentumos politikus. Vele mit nyer a Momentum?
Vele személy szerint azt nyeri a Momentum, és azt nyerem én személy szerint is pártelnökként, ugye ő elnökségi társam, hogy egy olyan emberrel dolgozom együtt, aki megélte a parlamenti politizálás minden mélységét, nagy Isten sikereit, és be tud számolni arról, hogy a régi ellenzékben lévő Fidesz frakcióban, tehát egy fontos ellenzéki politikai szervezetben milyen volt a törvényalkotás, milyen volt a jogalkotás folyamata például. Ő utána megjárta a Jobbik sorait is, ez is egy érdekes tapasztalás volt őket, ugyanis ott is hagyta, és aztán hosszú évek után csatlakozott a Momentumhoz, mert azt látta, hogy itt az elmúlt 30 év politikai bűneit, ha úgy tetszik, akkor tisztára lehet mosni, és új lappal lehet indulni.
Megvásároltak idézőjelben persze egy politikai tudást, egy politikusi tudást, így kell érteni például az ő csatlakozását?
Megvásárlásról azért nem beszélnék, mert pénzügyi tranzakció nem történt ebben az esetben, hanem az történt, hogy a Momentum kapui tárva nyitva állnak azok előtt, akik hajlandóak dolgozni az emberek között. Ez fontos, és itt ugye említette a mozgalom szót az elején. A momentumosokat, vagy momentumosok úgy ismerszenek meg, hogy ott vannak piacokon, pultoknál, emberek között az utcán, és keresik a kapcsolatot jobboldalival, baloldalival, idősebb, fiatallal, szegénnyel, gazdaggal, és aki vállalja ezt a attitűdöt, ezt a hozzáállást, és Körömi Attila vállalta, őt mi tártkarokkal fogadtuk, és fogadjuk mind a mai napig.
Bárki, aki azt mondja, hogy vállalja, de a korábbi politikában, amit a Momentum annak idején nagyon hangsúlyosan tagadott, az mehet? Ennyire nyitottak a kapuk?
A kapuk nyitottak, mégpedig a társadalmi béke jegyében nyitottak. Az ország az csak akkor, és csak is akkor fog tudni, ahogy tetszik, felemelkedni, és az új század nyertesévé válni, hogyha a polgárháborút az felváltja a társadalmi békeépítése. Mi békejobbot nyújtunk olyan embereknek, akik egyébként a múltban adott esetben hibáztak, rossz utat választottak, viszont úgy vannak vele, hogy mindenkinek jár egy második esély. Egyébként Körömi Attila pont nem ebbe a kategóriába tartozik, de ez az én politikai krédóm inkább, és politikai filozófiám, hogy én nem szeretnék személy szerint lemondani senkiről sem. Vannak szélsőséges nézetek a politikában, aki mondjuk különböző kisebbségek, mondjuk így a zsidó kisebbség, a cigány kisebbség, vagy a meleg homoszexuális kisebbséggel szemben uszít, vagy épít politikát, mi ezt annyira nem tartjuk járható útnak, hogy őket nem látjuk szívesen a közösségünkben, és nem is veszük őket be.
Bíró László képviselő, hogy kerül akkor a jelölt, bocsánat, a körei közelébe?
Bíró László nem a Momentum közösségének tagja. Bíró László, hogyha jelentkezne a Momentumba, akkor nem kerülne felvételre. Ezzel egyidejűleg van egy választási helyzet, ebben a választási helyzetben pedig a különböző nézetű és értékrendű ellenzéki pártok együttműködnek egymással. Mi momentumosok, akik hiszünk egy európai Magyarország víziójában, hiszünk abban, hogy egy olyan politikai kultúrára van szükség itt Magyarországon, ahol igenis fontos a verseny és fontos a fair play, és ahol fontos a szolidaritás és a nyitottság, ott mi legyünk a meghatározó politikai közösség. És én örülök annak, hogy sikerült a Momentumnak meghatározóbbá válnia, mint mondjuk a Jobbik Magyarországért mozgalom, akinek a jelöltje Bíró László, és akit mi támogatunk, mert a kétharmad rendszerét azt le szeretnénk bontani, és itt Bíró Lászlónak a jelöltje.
Ez belefér a Momentum értékrendjébe? Egyáltalán a zsidózás meg a cigányozás az értékrendnek számít, amit lehet méltányolni, be lehet fogadni, akár még úgy is, hogy egy választási szövetségben mögé állnak, ha nem is az első helyen?
Bíró László bocsánatot kért nagy nyilvánosság előtt mindenkitől, akit megsértett. Azt mindenki így maga döntse el, hogy ezt elhiszi-e neki, nem hiszi-e neki. Én ezt egy gesztusnak érzem. Én az egész Jobbik elmúlt 3-4 éves politikai mondani valójából egy gesztust vettem ki. Azt a gesztust, hogy mérséklődés van, moderáció van, és középrehúzás van. Szerintem ezt értékelni érdemes, mi ezt momentumos vezető politikusok és momentumos közösség tagjai úgy értékeltük, hogy egy ilyen a mérsékelt világ felé nyitó Jobbikkal van értelme együttműködni, ugyanis ők is belátták azt, hogy a társadalom túlnyomó többsége az normális, és az emberi értékekben, a polgári európai értékekben hívő ember. Én ennek örülök, szerintem ez örömteli, és innentől kezdve Bíró László, ha nyerni tud, akkor a választók úgy határoztak, hogy neki nyernie kell azzal az értékrenddel, ami neki van.
Könnyen átmegy egy ilyen döntés, például Bíró László támogatása a Momentum közösségén? Egyáltalán ez egy közösségi megbeszélést igénylő kérdés, vagy az elnökség azt mondja, hogy választási helyzet van, ezt kell csinálni, ezt csináljuk?
Alapesetben a közösségünk az, hát én azt gondolom, hogy talán a legdemokratikusabban, vagy egyik legdemokratikusabban működő szerveződés ma a magyar politika színpadán. Vannak olyan helyzetek, amikor olyan gyorsan kell jelöltet állítani, hogy nincs lehetőség mindenkivel mindent megvitatni. Ez egy ilyen helyzet volt sajnos. Ugye itt egy előrehozott választásról, egy sajnálatos halálesetbe következte utáni előrehozott választásról van szó. Itt gyorsan kellett dönteni, és egy jelölt volt, aki vállalta ezt a megmérettetést, és beálltak meg a pártok, és ez Bíró László volt, így döntöttünk.
Ki kik lesznek azok a momentumos politikusok, akiket a következő időszakban az első sorban fognak szerepeltetni, mert most nem sokat ismerünk név szerint, még azok se, akik egyébként a politikával napi szinten foglalkoznak. Két európai parlamenti képviselőjük van, Kerpefronius Gábort szoktuk ismerni, önt természetesen szoktuk ismerni. Kik lesznek elől?
Ezt minden bizonnyal a jövő évi előválasztások folyamán meg fogják látni a kedves hallgatók és nézők, és a teljes magyar nyilvánosság. A Momentum 106 választókerületi képviselővel fog nekivágni az előválasztásoknak, ugye azzal a céllal, hogy végül csak egy maradhat, és az ellenzék egy közös jelöltel fog neki menni az Orbán rezsimnek. És az a következő év zenéje, egy választási helyzet az, ami egy közösséget, annak arcait, annak személyiségeit meg tudja mutatni a nyilvánosság irányába. Én ezt már alig várom, mert én, aki 4 éve már lassan 5 éve ugye ezt a közösséget szervezem és építem, ugye az ember ilyenkor látja, hogy mennyi kincs, mennyi értelem, mennyi jövendőbeli állami vezető van a berkeinkben, és nagyon jó lesz azt látni, hogy őket önök is, és a nyilvánosság meg fogja tudni ismerni a jövő évben.
Úgy tervezik, hogy azokban az egyéni választókerületekben is előválasztást kell csinálni, ahol jelenleg egy győztes ellenzéki politikus viszi a várost, vagy képviselő? Mert Gyurcsány Ferenc ültet azt mondta, hogy annak nem sok értelme van, hogy a győztes helyén nem nagyon értelmes választani. Ha csak nincs vita.
Ha csak nincs vita, magukról, az előválasztásokról még nem beszélt az ellenzék, még nem beszéltek a pártelnökök. Én úgy látom, hogy év végéig, tehát karácsonyig el fogjuk azt dönteni, legalábbis én ezt remélem, hogy mi a következő év forgatókönyve. Hány előválasztást tartunk, hol tartjuk ezeket? Vannak olyan hangok, akik mind a 106 egyéni választókerületben tartanának előválasztást, amit én megint csak nem tartok elvetendőnek. Szélesítsük ki a demokráciát, adjuk meg mindenkinek a beleszólás lehetőségét abba, hogy az új korszak politikusai kik legyenek. Nyilván ez egy nagyobb legitimációt, felhatalmazást adhat mindenkinek. Másik oldalon ellenérzként szerepelhet az, hogy ezt lebonyolítani, megvalósítani pedig piszok nehéz, velük is egyet lehet érteni. Én azon az állásponton vagyok, hogy dolgozzunk azért, hogy ezt meg lehessen valósítani, és akkor önök fognak tudni dönteni, hogy kik képviseljük önöket.
Elnök úr, ön indul előválasztáson?
Még erről sincs döntés.
Szándéka szerint volna ennek értelme? Jelenleg, ha jól tudom, választott politikai tisztsége a pártelnökön kívül természetesen nincsen.
Így van. Én minden időmet és energiámat Magyarország új politikai közösségének építésére szántanám. Az, hogy indulni fogok-e, a választáson természetesen indulni fogok, vagy pártlistán, vagy egyéni választó kerületben. Biztos valaki még emlékszik arra, hogy 2018-ban én listavezetőként elindultam a budapesti 1-es, vagyis az 5. kerület, 1. kerületi választókerületben, és végül vissza is léptem Vénaszai Márta javára, mert úgy voltam vele, hogy egynek kell a végén maradnia, és mindenkinek kell tudni áldozatot hoznia. Meg fogjuk látni, hogy én indulok ebben a választókerületben, vagy csak listán. Szerintem ez annyira nem releváns kérdés.
Új politikai korszakot akarnak indítani? Akkor is, hogyha abban sok régi politikai képviselő lesz, mondjuk DK-s vagy MSZP-s képviselők?
Az biztos, hogy valamilyen szempontból, ha úgy tetszik a múlt, tehát az elmúlt 30 év politikai garnitúrája velünk fog maradni. Minden negatívumával és pozitívumával, mert nyilvánvalóan van pozitívuma, és erről beszélhetünk ugye 10-15 perccel ezelőtt, hogy a tapasztalat, a kormányon levőség tapasztalata azért mégiscsak értéket teremt, én azt gondolom. A mi célunk, és én azt gondolom Magyarországnak is az az érdeke, hogy az új korszakot azt új gondolkodásmóddal, új gerincsel, egy új politikai kultúra megtestesítőivel kezdjük meg, és a Momentum nagyon jól halad ezen az úton. Ma már a Momentum ugye DK-val fejfej mellett van, ahol egyik van, ahol másik párt az erősebb, de valójában fejfej melletti pártokról van szó. Egyik legerősebb pártja a magyar politikában.
A kormányzási tapasztalat az önmagában érték, vagy a jó kormányzás tapasztalata az érték? Mert ha jól értettem az indulásukat, senkit nem tartottak jól kormányzónak az elmúlt időszakban.
Hát a rossz kormányzási tapasztalat is érték, ha úgy veszem, hogy legalább tudjuk, hogy mit nem szabad csinálni. És ezt is van, aki nekünk el tudja mondani, hogy mit rontottak el, mit csinálnának másképp. Ez egy fontos tapasztalat szerintem, és kutya kötelességünk ezeket a tanulságokat is magunkévá tenni. Biztos vagyok benne, hogy a magyar közvélemény jelentős része egyet fog velem érteni, akkor azt mondom, hogy azért az elmúlt 30 év politikai kormányzásaiból nagyítóval kell keresni azokat, amik hosszú távú sikert, jólétet, gazdagságot, felemelkedést hoztak volna mindannyiunknak. De ez is tapasztalat, még egyszer mondom. És a következő 30 év nagy tétje, én azt gondolom, az lesz, hogy végleg leszakad-e Magyarország a nyugati pályáról, a nyugati fejlődési modellről, vagy kap még egy esélyt, kap még egy lehetőséget, és megkezdi azt a felzárkózást. És nem is feltétlenül Ausztriákban kell gondolkodni, ha északra tekintünk mondjuk Finnországra, én mind a 10 ujjamat megnyalnám, hogyha olyan oktatási rendszere lenne Magyarország, mint a finneknek van például, vagy mint a lengyeleknek, hogy más nem mondjak. Úgyhogy vannak példák jószerivel körülöttünk. Az én nemzedékem talán egy olyan nemzedék, ami nagy tömegben szerezhetett tapasztalatot tőlünk nyugatra vagy északra, és ezt a tapasztalatot, ezt a tudást, ezt a nemzet felzárkóztatására fogja tudni fordítani.
Szakpolitikusaikat kiválogatták-e már, akik elkezdenek képviselni egy-egy szakterületet, és lehet tudni, hogy a Momentum véleményére tőlük lehet számítani szakkérdésben?
Nagyon jó kérdés, és köszönöm. Most folyik ez a munka, tehát most folyik a szakpolitikusi programalkotás és szakpolitikusaink felkészítése, amit a jelöltek kapcsán említettem az ön kérdésére, 2021-es év a kampány éve, a 2020-as év, aminek ugye most már a végét járjuk, pedig a felkészülés éve. Úgyhogy ez most folyik, és azt is szeretném önöknek elmondani, hogy a Momentum dolgozik a kormányzati csapaton, a kormányzati gárdán. Tudom, hogy a gárdának nincs jó emlékezete, de itt egy olyan nagy tömegről beszélünk, akiknek kb. 700 emberről, akiknek feladata lesz átvenni egyik napról a másikra az egész államigazgatást. Na az ő felkészítésüket és keresésüket most a Momentum már megkezdte.
Ki készíti föl őket?
Sokféle szakembert, tapasztalatot gyűjtöttünk össze. Ugye itt megint csak az az üdvös szerintem, amikor junior és senior emberek dolgozhatnak együtt. Tehát például a kormányzati felkészülés nálunk egy külföldön dolgozó és tanult junior szakember koordinálja, ha úgy tetszik, és vannak különböző csoportok, szakmai testületek, akik pedig kormányzati tapasztalattal rendelkező emberek, stratégák, tanácsadók, akik segítenek ebben a felkészülésben.
De a kormányzati tapasztalat azt jelenti, hogy ők valamelyik kormányon már valóban kormányzati pozícióban voltak?
Így van. Van olyan is, aki az elmúlt 10 évben, tehát jobboldali fideszes kormányban voltak kormányzati pozícióban, és vannak olyanok, akik 2010 előtt, van olyan, aki Bajnai Gordon kormányzás alatt, és vannak, akik régebben, vannak, akik az Antal kormányban vettek részt kormányzati pozícióban, tehát tényleg felölelünk sok különböző politikai helyzetet, mert ugye koalíciós kormányzásra készülünk, és ebből a szempontból nagyon más 2010 utáni, meg 2010 előtti tapasztalatokból meríteni.
Mondd-e neveket, kik azok, akik felkészítik a Momentum kormányzásra készülő politikus jelöltjeit?
Olyan neveket mondok most csak, akiket már vagy bemutatott a Momentum, vagy megjelentek Momentumos rendezvényeken. Gondolok itt például Balázs Péter volt külügyminiszter úrra, Bot Péter Ákos volt jegybank elnök úrra, gondolok itt Jeszenszky Géza volt külügyminiszter úrra. Ugye főleg Antal, illetve Bajnai kormányban vettek részt, Oszkó Péter volt pénzügyminiszter úr is segít bennünket. Én szoktam Bajnai Gordon volt miniszterelnök úrral is egyeztetni. Ez ugye nem szakpolitikai, hanem inkább kormányfői, kormányzati szempont. De nagyon sokan mások vannak, tőlük nem kaptam felhatalmazást, ezért az ő nevüket most nem szeretném bemondani, de bízom benne, hogy már be fogom tudni jövőre.
Egy 700 fős csapat dolgozik azon, hogy át tudjon venni egy kormányzást, és most tanulják, hogy az annak mi a csinja, binja?
Nem, egy 700 fős közösségre van szükség ahhoz, hogy az állami vezetői réteget lecserélje az új korszak politikai kara. Tehát ez 700 ember, valaki szerint ez kevés, valaki szerint sok, ezek a kulcs pozíciók, és akkor meg ugye nem beszéltünk azokról az alkotmányos tisztségekről, gondolok itt Polt Péter szerepére, Domokos László állami számvevőszék elnökre, alkotmánybírósági tagokra, akiknek a cseréjére szükség lesz. Ugye lehetnek majd olyan szereplők, akikkel szemben büntetőeljárás megindítására lesz szükség. Itt kifejezetten Polt Péterre gondolok, aki sorozatosan napi szinten sérti meg alkotmányos kötelezettségét, és pártolja a bűnt Magyarországon. Úgyhogy ez egy komoly kormányzati, és egyúttal, ha úgy tetszik, akkor közjogi, alkotmányos felkészülés a következő másfél év.
A béke jobb akkor nem a politikai rétegre vonatkozik?
Ez attól függ, hogy a politikai réteg mely részeit nézzük. Én ezt úgy látom, hogy azok, akik az elmúlt 12 évben, most a 22-ről, vagy 22-ből tekintünk majd vissza, részt vettek az Orbán kormányzatban, ez rengeteg ember. Tehát ez sok ezer államigazgatási vezető, az valójában öngyilkosság és felelőtlenség lenne az ország jövője szempontjából, hogy azt mondaná egy új politikai garnitúra, hogy mindenkinek mennie kell. Voltak itt olyan emberek, akik politikai döntéseket hoztak, és voltak itt olyan emberek, akik technokrata módon, ha úgy tetszik, pedig dolgoztak azon mondjuk közoktatási tárcában, egészségügy területén, erejükön felül és találkozva Orbán Viktor ellenző tekintetével és tollával, akik nem tudták érvényesíteni tudásukat. Rájuk az új kormánynak szüksége lehet, ismerek sok ilyen embert, akik tisztességesek, és próbálják megvalósítani a saját terveiket, de sikertelenül sajnos.
Mi van az ön elképzelésében a 22-re készülés, ahol feltehetően egy nem túl stabilnak látszó koalíciós kormányzás jöhet létre, ha a választás úgy alakul, vagy gondolkoznak azon is, hogy 26-ra meg lehet acélosodni? Vagy a 22 a fontosabb?
Mindannyiunk számára 22 a fontosabb, az a fontos. Az emberek, azok hagyják el ezt az országot, mennek el. Ugye most a legújabb hír, vagy hát nagy visszhangot kapó Facebook bejegyzés volt az, hogy nincsen elég intenzív terápiás szakápoló. Tehát ez olyan problémák vannak Magyarországon, amik nem várhatnak 2026-ig, és ezt mindannyiunknak be kell látnia. Ez a 22 a cél, az viszont nem jelenti azt, hogy momentumos politikusi perspektívából, vagy a víziónk szempontjából 26, 30, 34, 40 az ne lenne ugyanúgy fontos, és ne lenne benne a terveinkben.
Tehát mindenképpen 22-t kell megcélozni, bármilyennek is látszik az akkor felálló koalíció? Vannak kockázatai, nyilván.
Megfordítom inkább a gondolatmenetet. Mi erről beszéltünk nagyon őszintén elnökségi társaimmal. És nyilván önök is, akik követik a politikát, látják azt, hogy az ellenzéken belül vannak viták, vannak súrlódások, vannak konfliktusok. Ebből sokat nem is lát szerencsére az ember, sok hely meg nagyon jól működik. Szombathely a legjobb példa egyébként, én Szombathelyen sokat járok, mert nagyon szeretek Nemény András polgármester úrral és az ottani vezetőkkel beszélgetni, mert ők társadalmi békét teremtettek Szombathelyen. Szombathelyi fideszes polgárok ellenzik, most már kormányzó, de régen ellenzéki politikusokat kedvelnek, és őket kövessék. Ezt kell országossá tenni. Nekünk azon kell dolgoznunk ellenzéki politikusoknak, és nekem személy szerint is pártelnökként, hogy előállítsuk azt a koalíciót, előállítsuk azt a csapatot, azt az új politikai közösséget, akik tudnak egymással együtt dolgozni. Ez már elkezdődött. Ugye önök is hallottak róla, hogy nyáron meg volt az első pártelnöki találkozó. Tényleg felemelő volt. Én magam is néhány keresetlen szóval illettem ott néhány résztvevőt, de mindannyian konstruktívan és a politikai béke jegyében ültünk ott az asztalnál.
Mi számít egy pártelnök szájából keresetlen szónak?
Good volt az a konfliktus, ami szerintem nem volt megengedhető az ellenzéken belül, és nem volt megengedhető az, hogy a Gödi helyzetet, aztának a 19 ezer Gödi lakosnak a szempontjait nem vette figyelembe az országos politika. Megválasztottak egy olyan momentumos polgármestert, Balogh Csaba személyében, aki egy IT vállalatnak volt az egyik projektvezetője. Egy olyan emberről beszélünk, aki nyugati típusú tudással, versenyképes tapasztalattal rendelkezik, és aki nem nézte tétlenül azt, hogy a vele együtt dolgozó ellenzéki politikusok mutyizni szeretnének, és rácsapott a kezükre, ez nekik nem tetszett, és én hiányoltam az országos politika megoldási javaslatait, úgyhogy ezt értettem keresetlen szavakat.
Melyik ellenzéki politikus akart mutyizni, akinek a kezére kellett csapni?
A helyi DK-sok és a helyi jelentés politikus.
Megoldották ezt a kérdést?
Balogh Csaba bírósági perek sorozatát nyeri éppen velük szemben, tud koncentrálni a város ügyeire, úgyhogy helyben én azt gondolom, hogy ezen, tehát a DK-s meg az LMP-s politikusokat mindenki ki nem állhatja, tehát közvéleménykutatás volt erről, elképesztően magas az elutasítottságuk a helyi lakosok szemében, a Csaba sem dolgozik velük már együtt ilyen szinten, viszont vannak olyan kérdések, amik meg ettől függetlenül tudnak működni, és mindenkinek közös érdeke, hogy helyben a Samsung gyárral szembeni helyi érdekérvényesítés az például sikeres legyen, és ebben Csabát mindenki támogatja.
Kaptak valami ígéretet a DK-tól és az LMP-től, hogy ilyen nem lesz többet? Mert ha kívülről nézzük a helyzetet, semmi nem oldódott még meg. Ha pereskedni kell, akkor különösen nem.
Én most itt bátorkodtam olyan információkat megosztani, ami a, hogy mondjam, a rálátásomnak is köszönhető. Ott most helyben a dolgok jó állapotban vannak, és én azt gondolom, hogy mind az LMP-s, mind pedig a DK-s pártvezetők irányába ez kialakított egyfajta méltányosságot a másik irányába. Tehát tudjuk azt, hogy a jövőben hasonló helyzet történik, akkor nem hagyjuk ezt ilyen hosszú ideig ott állni a levesben, hanem belenyúlunk.
De a jó állapot az azt jelenti, hogy a momentumos polgármester mögött az összefogás ma már többséget alkot, mert ez egy hír lenne, a legutolsó hírek arról szóltak, hogy nem, kisebbségben van, és az ellenzéki összefogás képviselője Fidesz-tel együtt szavaznak.
Igen, de ez így van, ahogy ön mondja, de ahhoz képest, hogy működik-e a város, működik-e Göld, és szerintem az én szempontomból csak ez a fontos, ebből a szempontból a város az működik, bizonyára vannak olyan politikai kérdések, amiben hátráltatják a polgármesterünknek a munkáját, ezt a helyi közvélemény megbeszéli egymással, és bízom benne, hogy 2024-ben a következő önkormányzati választáson momentumos és civil többség lesz, és ezekre a nem is tudom, gazemberekre és bűnöző politikusokra már nem lesz szükség.
De hogy lehet együttműködni a gazemberek és bűnöző politikusok anyapártjaival? Ezt hogy oldják meg?
Hát például úgy, hogy ez nem jelenti azt, hogy az anyapártok vezetőségében bűnöző gazember politikusok ülnének.
De azok a politikusok, akiket ön így minősített, azok oda tartoznak, mert az ő támogatásuk nélkül nem mehettek volna be a képviselőtestületbe.
Hát ugye például a DK-sok azok felfüggesztették a tagságukat, és utána ki is léptek, tehát ugye érzékelték, hogy menni kell. LMP fronton nem tudom mi van, és nem is akarok ezzel foglalkozni, megmondom őszintén. Országos politikában nekünk mindenki a partnerünk, a Fidesz és a Mi Hazánkat kivéve, mindenki mással együttműködünk. Én igyekszem pártelnök kollégáimmal jó kapcsolatot kiépíteni, szerintem jó úton haladok ebben, úgyhogy, és ez is a kötelességünk, megmondom őszintén. Tehát a választók nagyon világos üzenetet mondtak felénk, gyerekek, működjetek együtt. Tehát, hogy nem aklármázzatok, ne beszéljetek össze, viszont működjetek együtt. Én pedig a választóim felé tartozom elszámolással, és az a kötelességem, hogy jó viszont elfogyatom.
Már pártelnöki szinten is egyeztettek a 2022-es választási együttműködésről. Mi az, amit ma ebben ön fix pontnak tekint, amire van tárgyalva?
Kettő dolog fix. Az egyik az, hogy a 106 egyéni választókerületben 106 közös ellenzéki jelöltet állít az ellenzék. Ez ugyan nagyon sok mindenkinek kézenfekvőnek tűnik, és valójában kézenfekvő is, de azért kell ennek szerintem nagyon is örülni, mert valójában a rendszerváltás, korszakváltás sorsa az a választókerületekben fog eldőlni. Ezekből kell többet megnyerni az ellenzéknek, mint amennyit a Fidesz fog megnyerni. A másik pedig a közös programalkotás, tehát a közös program megalkotásáról való döntés. Ez is megszületett az első pártelnöki találkozón, és el is indultak egyébként különböző bizottságokban a programok közös nevezőinek és különbözőségeinek a feltérképezése. Erről fognak nekünk majd a következő pártelnökén előadni a pártok képviselői.
A technikai részletekben akkor az még nem végső állapot, hogy hol lesz előválasztás és hol nem lesz előválasztás? Ez még kidolgozás alatt van?
Az még így van, egyeztetés alatt van. Én azt szeretném, mi annak örülnék nagyon, hogyha maguk az előválasztások azok jövő ősszel lennének. Miért gondoljuk ezt? Azért gondoljuk ezt, mert ugye azt követi tavasszán vannak a választások, és választói szemmel, hogyha mi a választókat szeretnénk lázban tartani, és bevonni a politikába, akkor egy minél, tehát a rendes választások időpontjához minél közelebb eső előválasztási kampányra kell készülni.
Van elméletben legalábbis 106 olyan emberük, aki 2015 óta van a politikában, korábban ugye nem nagyon lehetett, és bemer menni egy előválasztásba egy 30 éve politizáló szocialistával, DK-ssal szemben?
Miért ne lenne? Tehát én is itt ülök és beszélgetek magával, 2015 előtt még nem nagyon politizáltam.
De még akkor 105 kéne?
És hát kimertem állni sokat magammal a magyar politika színpadára, és egy új korszakváltást mertünk hirdetni. Igen, van 106 ilyen jelöltje Momentumnak, sok ezer tagja van ennek a pártnak és közösségnek, úgyhogy az átlag életkor egyébként, hogyha valakit ez érdekelne, az mostan 32-33 körül van, és erre már azt lehet mondani, hogy azért ebben a korban már tőlünk nyugatra, Ausztriában külügyminiszterek, és most ugye kancellár Sebastian Kurz ilyen korban lett külügyminiszter.
Országos lista egy vagy több legyen az önök elképzelése szerint?
Szerintünk ez nem egy releváns kérdés, a lista kérdés. Erről a pártok dönteni fognak idén karácsonyig, az én számításaim szerint. Mindkét felállás mellett szólnak pró és kontra érvek. A közös lista mellett az az érv szól, hogy így sokkal egyszerűbb, így szimplább a képlet, mindenki könnyen megérti, hogy mi van, mi a helyzet. A külön listák mellett pedig azok az érvek szólnak, vagy az az érv szól, hogy vannak olyan választói közösségek, halmazok, akik nem szeretnének mondjuk Gyurcsány Ferenc közös listára szavazni, és akkor így otthon maradnak, és ezért a több lista, az több választót szólít meg. Ezt a beszélgetést ezt le fogjuk folytatni egymással, és abba fogunk maradni, ami a legtöbb választót el tudja vinni a szavazóhelyiségbe.
Honnan fogják megtudni, hogy mi viszi a legtöbb választót a szavazóhelyiségbe? Azért egy országos listának az is szokott a jelentősége lenni, hogy áll az élén egy ember, akit miniszterelnök jelöltnek szoktunk nevezni. Ha egy ilyen lista van, és akkor ez egy ellenzéki miniszterelnök jelölt. Ha meg sok, akkor meg sok ellenzéki miniszterelnök jelölt van.
Nem feltétlenül, mert több lista is támogathat egy közös miniszterelnök jelöltet. Fennáll, annak komoly esélye van, hogy közös miniszterelnök jelölt lesz. Én személy szerint is egyébként ezt a felállást támogatom. A lista kérdés az, hogy hogyan fogjuk lebonyolítani, itt sok párt, meg sok közvéleménykutató egyébként önszorgalomból is sok felmérést csinál, és ez alapján lesz majd egy pontos képe a politikusoknak és a vezetőknek, az emberek akaratáról.
Országos listának még egy sajátja szokott lenni, hogy mindenki azt figyeli, hogy kik vannak a befutó helyeken, mert azok nyugodtak lehetnek, a nem befutó helyek viszont nem. Egy pártnál ez nem probléma, de amikor sok párt van, sok politikust kell befutó helyekre tenni, de nincs ott annyi hely. Ez a probléma foglalkoztatja a Momentumot?
Kevésbé, megmondom őszintén. Tehát a pozíció hajhászás nem a sajátunk. Az előválasztásokon lehet egy olyan megoldást találni, miszerint a választók nem csak jelöltekre, tehát nem csak személyekre tudnak szavazni, hanem pártokra is tudnak szavazni, és ennek fényében, tehát az ő szavazataik fényében lehet eldönteni azt, hogy melyik párt milyen arányban tud delegálni erre a listára saját jelölteket. Ez most közös lista esetén van, amit most éppen eseteltem.
Gyurcsány Ferenccel a Momentum megbékélt?
Nézze, Gyurcsány Ferenc egy komoly pártépítési teljesítményt hajtott végre 2010 után. Gyurcsány Ferencnek van több százezer szavazója, és mi ezeket a szavazókat, a DK-s szavazókat nem csak hogy tiszteljük, de nagyon sok ponton egyébként együtt dolgozunk velük az utcákon, sokakat ismerünk, vannak olyan családok egyébként, ahol az apu DK-s pártag, a kisfia meg a kislánya pedig Momentumos, és akkor egy asztalnál ülnek és beszélgetnek, néha vitatkoznak néhány politikai kérdésben, de a legtöbben egyet értenek. Szóval, ha úgy tetszik, igen, megbékéltünk, én soha nem kérném azt, mondjuk Botka Lászlóval ellentétben, hogy Gyurcsány Ferenc ne legyen rajta ezen a listán. Gyurcsány Ferenc nem gondolnám, hogy kormányzati szerepet vállalna a jövő Magyarországán, de mint pártvezető Gyurcsány Ferencnek ott a helye, már amit a választói ereje az kijelöl számára.
Gyurcsány Ferenc helyett Dobrev Klára listás tagságával, vagy akár miniszterelnök jelöltségével egyetértenének?
A miniszterelnök jelöltséget illetően a szavazók el fogják dönteni, hogy kiben látják az Orbán rendszer legyőzőjét, amely pedig a listát illeti, természetesen. Tehát ahogy Gyurcsány Ferenccel sincs semmi probléma, lista szerepet illetően ugye a feleségével sincs semmi probléma.
Rendben volna, hogyha ő vezetne egy közös ellenzéki listát, amiben a Momentum is benne van?
A rendben volnára a kérdés, vagy a válasz az mindenképp az, hogy rendben volna. Hogyha az a kérdés, hogy szeretné a Momentum közössége, vagy jót tenne szerintünk a választási győzelem szempontjából, arra már inkább nemleges lenne a válaszom. Az emberek túlnyomó többsége elutasító a Gyurcsány Ferenccel, és nagyon sokan Dobrev Klárával szemben is, ami nehéz lehet Dobrev Klárának, mert Dobrev Klára nem követte el azokat a kormányzati hibákat és politikai felelőtlenségeket, amiket a férje. Tehát nem érdemli meg szerintem, hogy ennyire kritikusok legyenek vele szemben az emberek, de ez a helyzet. És az ellenzék nyilván azt a megoldást fogja majd keresni, amivel nyerni lehet. A jelen állás szerint ezzel a felállással, amit ön javasolt, felvetett, nem lehet nyerni.
De ez a párt tagság, a Momentumos tagság felé nem kell ezzel valamilyen módon elszámolni? Mennek az elnökség után?
Momentumos tagság, ahogy említettem, nagyon sok kérdést megvitat egymás között. Mi kezdeményezzük ezeket a vitákat. Ezeket a vitákat is kezdeményezni fogjuk, amikor ezek egyáltalán vitává fognak válni. És én azt tapasztaltam az eddigi 4 éves pártvezetői múltamból, hogy együtt szoktunk menni, igen. És hogy bíznak a pártvezetőkben, bíznak bennem is személyesen, bíznak a mi józan ítélőképességünkben, és bíznak az értékrendünkben, hogy az ország és a párt számára jó döntéseket hozunk.
Mit hoz a Momentumnak az, hogy olyan politikai erőkkel működik együtt, mint mondjuk az MSZP és a DK? És mit visz? Van-e valamilyen egyenleg, amit kiszámoltak, vagy nem számoltak, vagy csak érzik?
Nem tudom, én akkor mindig kicsit zavarba jövök, mert nem Török Gábornak hívnak, és, vagy Tölgyesi Péternek, aki elemezné mondjuk a magyar politikai helyzetet.
De ön dönthet ezekben a kérdésekben?
Én dönthetek, ez így van, nem tudom, hogy mit hoz és mit visz. Én azt tudom, hogy ez az ország, ez vágyik az együttműködésre. Én azt tudom, hogy miután a Német Szövetségi Parlamentben volt lehetőségem azt végignézni, ahogy egy 3-tagú koalíciós kormányzat a világ egyik legerősebb és legsikeresebb társadalmát és gazdaságát el tudja vezetni, és van nemzeti konszenzus olyan kérdésekben például, hogy az atom erőműveket le kell szerelni és át kell állni megújuló energiatermelésre. Na most én is egy ilyen országot szeretnék. Én és mi is egy ilyen országért dolgozunk, ahol társadalmi békét lehessen teremteni. Társadalmi békét pedig úgy teremtesz, hogy különböző politikai közösségeket képviselő pártokat egy asztalhoz hívsz, és velük közösen vezetsz egy országot.
Látják-e már, hogy melyek lesznek a könnyen áthidalható kérdések a közös programalkotásban, és melyek azok, amelyeket mondjuk nem lehet áthidalni? MSZP-nek, DK-nak és nyilván a Momentumnak is vannak olyan alapvetései, amiből ha enged, akkor saját magát engedi el.
így van, tehát itt ketté választanám ezt a kérdést. Tehát vannak a különböző szakpolitikai, közpolitikai kérdések, és vannak a politikai kulturális, vagy a politikai identitást, magatartást meghatározó kérdések. Én sok tekintetben utóbbi ezt fontosabb tud lenni. Ezért ezt most a végére hagyom. Ami a közpolitikát illeti, mi momentumosok, mi addig nem fogunk nyugodni, amíg Magyarországon az állampolgárok euróval nem fizetnek. Amíg Magyarország egyszer s mindenkorra el nem dönti végre, hogy Európa magjához, centrumához akar tartozni. Ez egy nagyon fontos döntés lesz az ország történelmében, és mi azért dolgozunk, hogy ez megtörténjen. Mi nem fogjuk soha adni a nevünket olyan oktatási rendszerhez, ami nem érdekelt abban, hogy A-ból B-be juttasson embereket, hogy megteremtse az esélyét annak, hogy valaki, aki egy nógrádi, mondjuk egy roma lakta faluba születik, az ne tudjon elérkezni ugyanoda, ahova ön vagy én. Azt nem tudjuk garantálni, hogy mindenki ugyan oda szülessen meg, természetesen, hogy mindenki ugyanonnan induljon, de azt garantálni tudjuk, hogy meglegyen az esélyed arra, hogy ugyanoda érkez meg. Tehát mi egy ilyen társadalmi rendszerben hiszünk. És akkor a politikai kulturális részre hadd menjek át. Itt pedig ugye az lesz a fontos, hogy ne legyen közpénzlopás a következő Magyarországon, az új Magyarországon. Tehát aki arra vetemedik, hogy a közösből lenyúl, az menjen érte börtönbe. És ezt nagyon komolyan mondom. Ezt nagyon komolyan mondom, és ezt nagyon átérzi a momentumos közösség, hogy az az ország, ami a saját választóinak a szemét is kilopja, hogy az a vezetés, az börtönbe való. Nem a parlamentbe, nem a politikába, hanem a börtönbe való. Ezért meg kell teremteni annak a garanciáit, létre kell hozni a korrupció ellenes ügyészséget a magyar közpénzek vonatkozásában, és csatlakozni kell az európai korrupció ellenes ügyészséghez, az EU-s pénzek vonatkozásában, hogy a bűn az el legyen számoltatva Magyarországon.
Meddig mennek visszafele az elszámoltatásban? Nem 2010-ben kezdődött Magyarországon a szocialista időszak utáni kormányzás?
Így van, hogyha a főváros nézem, fővárosban létrejött egy vizsgáló bizottság az elmúlt évtizedek nagy korrupciós botrányait kivizsgálandó. Négyes metróra gondoljunk itt például. És ez mindkét garnitúrát, mindkét oldalt, ha úgy tetszik, érinteni tudja, vagy az elektronikus jegyrendszert kérdését. És ezeket ki kell vizsgálni, ezeket a kérdéseket, hogy ha itt van a történt bűncselekmény, akkor meg tudjuk tenni a szükséges feljelentéseket, vagy ha itt történtek olyan hibák, amiből tanulhat a jövő politikusa, akkor ezeket a tanulságokat, ezeket vonjuk le. Úgyhogy igen, magának az elszámoltatásnak ki kell terjednie egészen addig, ameddig a törvény keze el tud érni, el tud nyúlni.
Azt mondja koalícióba készülő partnerének, hogyha hatalomra jutunk, akkor téged alig, hanem be fogunk csukni? Tehát ez nem nagyon segíti a tárgyalást.
Ilyet megmondom őszintén, már nagyon sokszor mondtam, tehát kötve hiszem, hogy a koalíciós partnereinket ez meglepni, ez az információ. Nyilván, hogyha a Momentum kis pártként, kis közösségként kerül be egy koalícióba, akkor erre azt mondhatják a nagyobbak, hogy hát most mit ugráltok, kit érdekel, hogy ti kiket és hogyan akartok elszámoltatni. De a Momentum az a helyzet, hogy nem kis párt, és a Momentum ennél csak nagyobb lesz minden reményünk szerint, és várakozásunk szerint, úgyhogy ezzel igenis komolyan kell számolniuk, és arra fogom kérni a pártelnök kollégáimat, hogy ne indítsanak olyan politikusokat az egyéni választókerületek szintjén, meg a listán se, akiknek a nevéhez korrupció, akár csak a látszata vagy gyanúja fűződik, mert nem éri meg és nem érdemes. Úgyhogy a korrupciónak nincsen színe, se nem narancsárga, se nem vörös, se nem lila. Ez színtelen, szaktalan, és ennek fényében kell kivizsgálni minden ügyet.
Hogyan akar társadalmi békét felülről, a pártpolitika szintjéről csinálni, amikor jelen pillanatban, meg a legutóbbi országgyűlési választások szerint is, a Fidesznek több szavazója van, mint az összes ellenzéki együttműködő politikai erőnek együtt? Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon megmerevettek a támogatói tömegek.
Megmerevettek a támogatói tömegek, és nyilvánvalóan várjuk ki a végét, hogy ezek mennyire merevek. Sok okos kutató, elemző elmondaná most önnek, meg önöknek, hogy valójában a Fidesz magját azt egy 1-1,5 millió magyar állampolgár képezi, ami egyébként nagyon sok. Ugye közel sem 2,7-2,8 millió, amiről most beszélünk körülbelül, rengeteg olyan ember van, aki nem látja még az alternatívát. Aki nem látja azt, hogy jól van, rendben van gyerekek, de hogyha ti leváltjátok ezt a kormányt, nekem miért lesz jobb? Na, a következő másfél év az arról fog szólni, hogy megmutassuk ezeknek az embereknek, hogy neked, így lesz jobb.
Abban biztos, hogy a magyarok euróval akarnak fizetni?
Még a fideszes szavazók többsége is támogatja az euró bevezetésének kérdését.
Nem csak azt szeretné, hogy ő is euróban kapja a fizetését, és az érjen annyit, mint a hozzá hasonló munkát végző emberi Ausztriában?
Természetesen ezt is szeretné, és be kell látnia azt minden embernek, hogy ahhoz, hogy olyan fizetéseket kapjunk, mint amiket Ausztriában, Salzburgban, vagy Németországban, nem tudom, Münchenben fizetnek, ahhoz azért egy sokkal modernebb és egy sokkal 21. századi oktatási rendszerre is szükségünk van. Ahhoz olyan szaktudásra, olyan munkaerőre van szükségünk, ami képes csúnya szó összetétellel élve magas hozzáadott értékű munkát végezni. Képes fejlesztőként, mérnökként, informatikusként helytállni mondjuk a piacon. Ezek nagyon fontos munkák a 21. században, és Magyarországon hiányzik a fejlesztő, a mérnök, az informatikus, és nagyon sokan dolgoznak külföldön. Nekem az a vízióm, hogy a Momentum vezetésével az ellenzék lehet az a közösség, aki vissza tudja hozni, vissza tudja hívni azt a több százezer magyart, legalábbis nekik egy jó részüket, akik most Londonban, Berlinben, Párizsban, Münchenben dolgoznak egyébként modern, fejlett munkakörülmények között, fontos pozícióban.
Mit tud mondani a melósnak, aki gépet vezet, hajtja magát, úgy érzi, hogy ennél többet már nem tud beletenni, de nem fejlesztő mérnök, nem nagy hozzáadott értékű munkát csinál. Momentumnak van felé mondata?
Attól függ nyilván, hogy milyen melósról beszélünk. Tehát azért ugye Magyarországon sok olyan exportra termelő multinacionális cég van, gondolok itt különböző autóipari óriásokra, Mercedesre, Audira, ahol tehát magyarországi szinten versenyképes fizetéssel rendelkeznek az emberek. És azok a melósok egyébként, akik ott dolgoznak, biztos átnéznek mondjuk Csehországba, és ahhoz képest 10-15-20%-kal kevesebbet keresnek, és erre azt mondják, hogy ez nem fair. Ugye erre azt fogják majd mondani a német anyacégnél, hogy a ti termelékenységetek, tehát hogy 60 perc alatti mennyi értéket termeltek, az kevesebb, mint amit mondjuk a németek vagy a csehek. Na most ennek több oka van, ebben most még nem szeretnék belemenni, de az biztos, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy a középvállalati szféra megerősödjön. Hogy olyan munkahelyek százai jöjjenek létre, többek között a külföldről hazaérkező magyarok által, és az állam őket segítse pénzzel, nem Észáros meg Tiborcot segítse, hanem az újonnan létrejövő vállalkozásokat, ahol a mostani melós is adott esetben tud váltani, és felnőtt képzés útján el tud helyezkedni.
Van két európai parlamenti képviselőjük. Látnak már olyan kérdést, amiben uniós szinten a kormány, a magyar kormány álláspontját osztják?
Bocsánat, még egyszer a kérdést.
Látnak olyan kérdést, amiben európai uniós politikai szinten a magyar kormány álláspontjával értenek egyet?
Egy kérdést tudok feltétlenül megemlíteni, az pedig a közös európai haderőnek a víziója, illetve terve. És mi ezt ki szoktuk egészíteni azzal, hogy a közös európai hadipar felépítése. Az, hogy az EU közös külpolitikát nem folytat ilyen téren, az szerintem egy óriási kihagyott szikszer. Az, hogy az Amerikai Egyesült Államokra hagyatkozik az Európai Unió, és aztán jön egy gyakorló őrült Donald Trump, aki azt mondja, hogy nekem nincs szükségem többet Európára, a csapataimat kivonom onnan, és Oroszország úgy garázdálkodik, ahogy akar, ez nem tartható. Mi nagyon bízunk abban, hogy Joe Biden lesz Amerika következő elnöke, és ezáltal egy új korszak kezdődik EU és az USA, illetve Magyarország és az USA viszonylatában, de az biztos, hogy közös haderőre van szükség, hogyha itt ebben a térségben szeretnénk magunknak biztonságot teremteni, és egyébként a környező régiókban erőt demonstrálni és szavatolni a békét.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Fekete Győr András, a Momentum elnökét hallották. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm szépen.